Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Hajósi Péter, a K&H alapok kezelőinek vezető stratégiája. A mai adás fő témája a nyersanyagpiac, azon belül is az olaj és a földgáz helyzete, ennek kilátásai, amely olyan speciális adalékanyagok hiányát okozza, mint például az AdBlue. Szia Péter, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Egy korábbi adásunkban már beszéltünk az ellátási láncok globálisan megfigyelhető akadozásáról, viszont én akkor kicsit arra számítottam, hogy ezen gyorsan túl leszünk. Ezzel szemben az elmúlt pár hétben egyre több híradás szól arról, hogy akadozik az üzemanyagellátás, a gázkészletek igencsak megcsappantak, az olaj rég nem látott szinteken van, és a legfrissebb, hogy hiánycikk lett az AdBlue, amiről ugye sokan eddig azt sem tudtuk, hogy micsoda, most mégis mindenki erre figyel. Tényleg ekkora most a baj globálisan? Te mit vársz a következő hónapokra?
Igen, az elmúlt pár napban a sajtó ezt az AdBlue témát kapta fel. Valóban ez egy elég speciális szegmens, akinek dízelautója van, vagy olyan dízelautója van, ahol ez az adalékanyag szükséges. Ő tudja mi ez, de egyébként azt gondolom, hogy egy átlagos magyar állampolgár nem biztos, hogy találkozott még ezzel a szóval. Ez egy újabb példája az ellátási problémáknak. Pár nappal korábban a magnézium miatt aggódtunk, hogy ott a kitermelés többsége az Kínában van, és a kínai bányák akadozása miatt ez a magnézium ez problémás lehet a termelés szempontjából, vagy Kína akár fegyverként használhatja fel a magnéziumot, hogy ezzel szorítsa sakba a világ többi országát. Tehát sok hír kering. Összességében, hogyha megnézzük, akkor ezek újabb és újabb példái azoknak az ellátási problémáknak, amelyek velünk vannak, és az elmúlt pár hónapban jelentkeztek. Én ezeket továbbra is alapvetően azért a koronavírusra vezetném vissza, mert bár átlagosan, összességében, globálisan, ha nem is javul a helyzet, de legalábbis nem romlik, talán, viszont elég egy-egy gócpont, egy-egy megfelelő régióban, országban vagy területen, hogy ezek az ellátási problémák kialakuljanak. Elég, hogyha a Shanghai-ban le kell zárni a kikötőt, akkor az annak globális hatásai lehetnek. Most egy példát mondtam erre. Ha tőkepiaci szempontból, részvénypiaci szempontból nézzük, akkor ugye zajlik a harmadik negyedéves jelentési szezon, és itt inkább azért azt látom, hogy alapvetően a beérkező számok rendben vannak, megint, hogyha átlagosan nézem. Pozitív meglepetések érkeznek, és alapvetően szép számokat hoznak a cégek. Persze vannak olyan területek, olyan szektorok, amelyek szenvednek a mostani ellátási problémáktól, például a vegyipar, és akkor itt a földgázra utalnék vissza, ahol a vegyipar egy komoly felvevőpiac, és hogyha nincsen földgáz, nincsen input, akkor a vegyipar bajba kerülhet. De vannak olyan szektorok, amelyek viszont akár nyertesei is lehetnek a mostani helyzetnek, például pont a nyersanyag kitermelők, vagy hogyha átvitt értelemben, tágabb értelemben nézzük a mostani helyzetet, ami még mindig inkább a normalizációról szól, tehát az újranyitásról szól, akkor például az emelkedő hozamokból a bankszektor, pénzügyi szektor profitálhat. Tehát összességében a jelentési szezon rendben van, a vállalati szektor rendben van, inkább átrendeződést látok az egyes szektorok között.
Az AdBlue-n kívül mostanában két fontos nyersanyag ára borzolja még a kedélyeket, ez a nyersolaj, meg az általad is említett földgáz. De mindkettő fontos, de most elsősorban az olajjal kapcsolatos várakozásaidra lennék kíváncsi. Van-e arra bármi esély, hogy a mostani 80 dollár fölötti szintekről ismét lejjebb jön az árfolyam, vagy inkább vegyünk nagy mennyiségben nyersanyag befektetéseket?
Igen, itt az ellátási problémáknál az olajat külön érdemes megnézni, olajat, földgáz külön érdemes megnézni. Hogyha az olajat nézzük, akkor az egy nagy kérdés, hogy a mostani 80-85 dolláros szinthez képest, ahol most például a Brent olajára tartózkodik, emelkedhet-e még. Ez egy ellátási kérdés is lehet akár, illetve hát az infláció szempontjából sem mindegy, hogy milyen olajárral kell számolnunk a jövőben. Itt három tényezőt emelnék ki, amelyekre ugyan még nem tudjuk a válasz, de azt gondolom, hogy a következő időszakban ezek fogják meghatározni az olajnak az árát. Az egyik az OPEC tagállamoknak a viselkedése. Itt konkrétan arra gondolok, hogy azt a bizonyos kvótát, amelyet időről időre felülvizsgálnak, azt a következő időszakban hova fogják beállítani. És itt azért erősödnek azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy a mostani olajárnál már akár lehetne lazítani ezeken a kitermelési kvótákon, hiszen az ő szempontjukból is egy picivel alacsonyabb olajár mellett egy magasabb eladott mennyiséggel összességében azért magasabb bevételre tudnak szert tenni. Tehát erősödnek ezek a hangok, meglátjuk, hogy ebből mi fog kijönni. A másik, egy természetes piaci folyamat, 80-85 dolláros szintnél azok a palaolajtermelők, akik korábban alacsonyabb olajárnál bezárták az üzletet, vagy visszafogták a termelést, azok most újra a piacra lépnek. Ezt nagyon szépen látjuk az amerikai palaolaj termelőknél, nő a kibocsátás, ez is stabilizálhatja az árakat. És egy harmadik, talán kevésbé emlegetett szempont, de azért a háttérben mindig ott van, ez a politikai szempont. Nagy olajtermelő, olajkitermelő országok között vannak olyanok, akik kevésbé barátságosak a világgal, hogyha fogalmazhatok így, Iránra, Oroszországra lehet itt elsősorban gondolni, akik ugye szeretik a magas olajárat, az ő működésük, gazdasági modelljük azért alapvetően egy magas olajár mellett tud működni, és hát vannak a másik oldalon olyan erők, akár politikai erők, akik viszont érdekeltek abban, hogy csökkenjen az ár, ezeknek az országoknak csökkenjenek a külpolitikai lehetőségeik. Ez is bejöhet, mint szempont. Ha csökkenni tudna az olajár, vagy legalábbis nem emelkedne tovább, az mindenképpen jót tenne az inflációnak, hiszen kikerülne egy fontos adalék a mostani inflációs nyomás szempontjából.
Zárásként nézzük még meg azt, hogy a forint-euró árfolyam hogyan alakul, mivel én úgy látom, hogy az legutóbbi 15 bázispontos kamatemelésnek nem volt sok érdemi hatása az árfolyamra. Infláció viszont van, az előbb említett, megérintett nyersanyag árak által is támogatva, de szóval meddig gyengülünk még? Nem számít az ilyen nagyon elszálló árfolyamra?
Az elmúlt pár napban a forint inkább gyengült, és elértük a kritikusnak talán még nem nevezhető, de mindenképpen a sáv szélének tekintett 3,65 fölötti tartomány. Most egy picit visszajöttünk 3,63-3,64-es szintekre. Hát a 15 bázis pontos kamatemelés, amit szeptemberben, októberben láttunk, és valószínűleg még novemberben is látjuk, arra nem lesz elég, hogy a forintot stabilizálja. Ennél valószínűleg magasabb kamatemelésre, erősebb kommunikációra lenne szükség. De valószínűleg a jegybanknak, a Magyar Nemzeti Banknak nem is célja, hogy a forintot túlságosan erősítse. Én itt azt gondolom, hogy a jegybank egy ilyen 3,45-3,50 feletti, és egy 3,65-3,70 alatti árfolyammal komfortosan érzi magát, tehát itt a 3,65 alatt, hogyha sikerül stabilizálódni a forintnak, akkor ezzel a jegybank rendben van. Ez a mostani sáv, hosszabb távon én továbbra is gyengülésre számítok, az okok ugyanazok, negatív a reálkamat, forintban is, sok más devizában is, ez semmiképpen sem erősíti a forintot, illetve Magyarország kisnyitott gazdaság jellegéből adódik, hogy egy fokozatosan, lassan gyengülő forint az segíteni tudja a növekedést.
Péter, köszönöm, hogy ma is itt voltál, és megosztottad velünk a nyersanyagpiaci várakozásaidat.
Köszönöm a lehetőséget, Tamás.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.